Pál apostol levelét olvasom, a 8. fejezet első 17 versét. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kározatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint éltek, élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.
Köszönjük neked, mennyi atyánk, a nagy bátorítást és vigasztalást, hogy nincsen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Fokhatjuk annak hatalmát, annak mélységét, annak dicsőségét, amit ezekkel a szavakkal jelent lesz ki azokról, akik a tiéd. Talán oly kevéssé ragadtuk eddig meg a nagy csodát. Talán hiába vetettük a bizalmunkat beléd, újra és újra küzdködünk a vádolással, önmagunk vádlásával, kárhoztatásával. Talán ma reggel is az van bennünk, hogy nem vagyunk mi méltók. Talán alig-alig bírtuk magunkat elvonszolni. Talán azzal jöttünk, hogy itt az utolsó esély, és ha most nem teszel valamit, ha most nem szólsz, nem azért, mert benned, hanem azért, mert magunkban csalódtunk. Itt a vége ennek az útnak, amit veled járunk. Talán éppen a másokok, terhek, súlyok, gondok nyomasztanak. De valóban, ahogy a Zsoltárban énekeltünk, a mélységből kiáltunk hozzád. Hallgass meg azon szót, legyenek füleid figyelmesek, kiáltó szót. Ne fordulj el tőlünk, áraszd ki ránk szent lelkedet. Legyogtasd fel az Úr Jézus Krisztus magasztalat, hatalmas vívasztalást, az életnek azt a csodálatos titkát, kegyelmednek feltétlen gazdagságát, ami benned van. De nem csak látni kérjük, szeretnénk, Urunk, hanem megkóstolni, átélni. Akár először életünkben, akár újra. Kérünk téged, nyomsíts meg. Kérünk téged, Szent Lélek, szállj rám. Kérünk, nyisd meg a szemünket. Támasz életre. Hívj újra. Találkozunk hát. És hadd legyünk új emberében.
Folytatjuk Márk evangéliumát, és a 9. fejezetből a 43-tól a 48. versig olvassuk meg Jézus szavait. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb a csonkán mégy be az életre, mintha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mintha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Hihetetlenül súlyos szava Jézusnak. Nem tudom, hogy ahogy ismerjük Jézust, abba belefér-e az, ahogy most beszélt, eddig szólt. Vagy akik azt mondják, hogy ismerkedem Jézussal, közeledek hozzá, kóstolgatom a kereszténységet, vajon amikor ezt a Jézust hallja, aki így beszél, akkor vajon azt mondja, hogy akarok-e én tovább menni, ha ő így beszél. Azt kell mondani, hogy akár hívők, akár még nem hívők, hát Isten legyen hozzánk irgalmas, hogy ne megütközzünk ebben a Jézusban, és ne elforduljunk tőle. Évekkel ezelőtt sok éve olvastam egy könyvet, arról szólt, hogy mit kell csinálni egy gyülekezetben, hogy az növekedjen, sok ilyen könyv van, tele vele a vallásos piac. És az egyik, ami eszembe jutott ennek kapcsán, az egyik pont, vagy fejezet arról szólt, hogy hogyan kell prédikálni ahhoz, hogy gyülekezet növekedjen. Már hogy számban, ugye egyre több ember jöjjön, és a szerző azt a tanácsot adta, hogy jó, hogyha az ige hirdetésben elkerüljük az ellentmondásos, az embereket megosztó és negatív témákat, ami rossz érzéseket kelt. Ezért fogok ma a bűnről és a pokolról beszélni. De félreértés ne essék, nem ízzik bennem valamiféle szent tűz, az önigazságnak valamiféle nagy tüze, ami arra sarkal, hogy na most aztán Jézus szavai alapján jól megmondjam. Sőt, két fontos dologgal szembesültem, miközben Jézusnak ezen a szavain gondolkoztam. Az egyik az, hogy amióta ebben a gyülekezetben lelkipásztor vagyok, vagy amióta egyáltalán lelkipásztor vagyok, kifejezetten a pokorról még soha nem beszéltem. Erről az ígéről se beszéltem még soha. Úgyhogy konkrétan erről, és Jézusnak ezekről a szavairól. Erre nem vagyok büszke, mert Jézus egyértelműen beszél a pokorról, nem túl sokat, de nem is csak épp, hogy egyszer-egyszer. És lehet, hogy ezen a ponton elgondolkodtam, minden ellenkezésem ellenére mégiscsak hatása alá kerültem az említett szakembernek. Talán éreztem én is, hogy senkit sem akarok elriasztani, hiszen ebben a világban a bűn gondolatánál már csak a pokol felvetése az, ami nagyobb elutasítást vált ki. Megérten, ki akar ebben szembenézni? A másik dolog, amivel szembesültem, az, hogy most sem szívesen teszem. És nem örömmel teszem. Hát mondjam azt, hogy nagyon nagy súly van rajta. Nem lelem örömöm abban a tényben, amiről Jézus beszél. Ugyanakkor átértem az igazságát, a súlyát, a felelősségét. És ezért szeretnék őszintén, egyértelműen és nyíltan beszélni róla. Bűnről és pokolról.
A nagyobb összefüggés, amiben Jézusnak ezek a szavai
elhangoznak, az, amikben már hetek óta benne vagyunk, hogy Jézus a tanítványait, ezt már most hangsúlyozom, a tanítványainak beszél ezekről, az övéinek, a követőknek, a benne hívőknek. Szóval Jézus a tanítványait próbálja arra felkészíteni, és azt megértetni velük, hogy miután kimondták, hogy igen, ő az Istentől való küldött, a szabadító, a messiás, értsék meg, fogják fel, hogy mi az, ami következni fog, hogy az Istentől küldött szabadítónak, uralkodónak szenvednie kell, meg kell halnia, majd a harmadik napon fel fog támadni. Jézus ebben az egész szakaszban, ahogy utaznak, ahogy mennek helyről helyre, végig arról beszél, arra próbálja képezni őket, hogy mit jelent, hogy ők egy olyan Jézusnak a tanítványai, valakinek, aki az életét leteszi a kereszten, majd újra felveszi azt. És arról beszéltünk az elmúlt két hétben, hogy közben, miközben Jézus pont az önfeláldozásról, a szenvedés, a halál a titkáról akarja őket tanítani, közben először azzal vannak elfoglalva, hogy ki a legnagyobb közülük, versengenek, kinek van több hatalma és befolyása. Majd másodszor arról beszéltünk, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy eltiltanak valakit, aki Jézus nevében ördögöket űz, mert nem követi őket. A versengés, meg az elitizmus bűnéről beszéltünk a tanítványok életében. A tanítványság Jézus követése két buktatója mellé kerül ma egy harmadik, a megbotránkoztatás. Két irányba is felveti ezt Jézus, egyik a kicsinyek megbotránkoztatása, erről nem beszélünk ma. A másik pedig, amiről szó van itt, az önmagunk megbotránkoztatása. Miről van szó, mit jelent megbotránkoztatni? A szónak az alapvető jelentése az, hogy valaki valamibe beleütközik, megbotlik, ezért a földre esik, leesik, elbukik. Úgy tűnik, hogy Márk abban az értelemben használja ezt a kifejezést, hogy valaki végleg elbukik, elesik Jézus követésében. Végleg kudarcot vall abban, hogy ő hozzá tartozik, hogy őt követi a tanítványságban. Ezért mondja Jézus, hogy ha a kezed, a szemed vagy a lábad megbotránkoztat, az olyan helyzetbe juttat, hogy végleg elesnél, elbuknál, akkor jobb, ha levágod, mondja mindezt, mint hogy a pokolra kerülj. A kihívás tehát, amiről beszél, hogy vegyük komolyan a tanítványokat, hogy vegyük komolyan a bűnt, a kísértés meg az, hogy ne törődjünk vele. És nézzétek meg Jézus gondolatmenetének az összefüggését és az igazságát, ahol ez a lelkület uralkodik, ami itt a tanítványok között megjelenik. Tudnélik, ahol egy csoportban az az első, hogy elhatalmasodik az, hogy ki a befolyásos, kinek van a legtöbb hatalma, ki a legelső, ahol a középpontban a hatalom és a befolyás kerül, valamint ahol ezzel együtt megjelenik ez a paranoiás féltékenység, hogy aki nekünk nem esküszik hűséget, az ellenségünk. Minden diktátor ezt éri. Ott a harmadik rossz is megjelenik azonnal, a bűn nem számít. A hatalom és a befolyás elhiteti az ilyen emberrel, hogy neki mindent szabad, mindent lehet, hogy semmi sem kerülhet az ő céljai és vágyai útjába, és amit ő tesz, az nem is rossz. Együtt jár. És Jézus arra hívja itt fel a figyelmet, hogy a bűn kérdése azért abszolút fontos, mert örökkévaló következménye van. És mivel örökkévaló következménye van, ezért a lehető legradikálisabb fellépést követeli. A tanítvány Jézus követője vagy megharcolja ezt a harcot, vagy elvész. Arról szeretnék beszélni először, hogy ez az egész gondolat, amiről itt szó van, miért annyira idegen és elfogadhatatlan a mai világban, nem csak a nem keresztények, sokszor a keresztények számára is. Másodszor arról akarok beszélni, hogy ugyanakkor ez az egész gondolat miért van teljesen összhangban az evangélium igazságával. Aztán harmadszor arról akartam beszélni, hogy mire is hívja Jézus az ő követőit, hogy mi ez a radikális harc, de aztán erre már nem maradt idő meg tér. Látom, úgyhogy ezt majd jövő héten fogjuk folytatni. Miért teljességgel elfogadhatatlan ma, sokszor akár a mi számunkra is, a bűn és a pokol gondolata?
Ugye a bűn kérdésével kezdjük, az nem mindig a kisebb botrány. Nem azért, mert abban nem ütköznek bele, hanem azért, mert ahogy mondtam, a pokol az mindenen túli. Jézus az ószövetségi gondolatok, bölcsességrödöm szellemében igen képletesen beszél arról, ahogy felindul az ember a gonoszságra. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, ha megbotránkoztat téged a lábad, ha az egyik szemed botránkoztat meg téged. Nagyon képletesen beszél arról, hogy a kéz, a szem, a láb, az ember lényege persze, hogyan visz minket abba, ami rossz. Két olyan alapvető, bár gyakran ki nem mondott előfeltételezés van jelen a mai gondolkodásban, ami Jézus szavainak a merevel utasításához vezet. Az egyik, amelyik azt mondja, hogy nem egészséges a vágyaidat korlátozni. Ez egy alapma. Vágyaidat korlátozni beteg dolog. Ezt lehet, hogy nem mondják mindig így, kivonalok, ki is mondják, de ez át és át jár mindent. Azért, mert a modern világ középpontjában a független ember, a független egyén áll. A mai életforma gondolkodás középpontjában az áll, hogy az egyén az ő lehetőségeit minél jobban kibontakoztathassa. Mindent megelőző céllá válik önmagunk megvalósítása. Magunk teljes kibontakoztatása, felfedezése mindannak, mondják, ami el van rejtve bennünk. Ezért vannak vágyaink, indulataink, ösztöneink, és ha ezeket korlátozzuk, saját fejlődésünknek szabunk határt, a saját kiteljesedésünket korlátozzuk vele. Lélektanilag így van, de azt mondják, hogy még fizikailag sem egészséges, hiszen ha bármit elnyomunk magunkban, az biztos, hogy frusztrációhoz vezet, és majd más módon fog kirobbanni belőlünk. Tehát nem leszel az, aki lehetnél, nem fogod mindazt megélni, nem fogsz oda eljutni, ahova eljuthatnál, hogyha korlátozod magadat. Ezért például, amikor szó esik a cölibátusról, ugye a katolikus testvéreinknél, amit persze mi reformátusunk nem tartunk cseppet sem elengedhetetlennek a lelkipásztori szolgálathoz. Ez csak egy példa akar lenni, miről hallunk azonnal? Azt halljuk azonnal, hogy a szüzességnek a vállalása, amit egy katolikus pap tesz, az beteg dolog, az lehetetlen, és persze, hogy ezért van az összes pedofília botrány. Mert ez egy beteg dolog. És ami azt mondja, hogy a szexuális vágyat nem megélni beteg dolog. Persze ez akkor is igaz, csak ezt nem teszik hozzá, hogyha valaki egyedül él, ha valaki akár özvegy, vagy beteg a párja, vagy ő beteg. Beteg dolog. Beteg dolog, ha nem éred ki a vágyaidat. Vagy hasonlóan azt mondják, hogy ugye van az az ember, akit úgy neveznek, ez a, ami a szíveden, az a szádon típusú ember, és mivé vedlik ez a mai világban, hogy azonnal ki kell mondani, amit gondolsz. Abszolút értékké lesz, őszintességi, ez az őszintesség különben érték, de ez, hogy azonnal kimondja, amit gondol, bárkinek, bárhol, bármit, őszintességé lesz. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak egy olyan emberről van szó, aki képtelen fékezni az indulatait, akiben nincsen tapintat és nincsen figyelem a másik ember iránt. De korlátozni azt, amit gondolsz, a másikra való tekintetten, na hát ez nem őszinte. Ez nem egészséges. Tehát miért kellene bármit is megvonni magunktól, amire felindul a bensőnk, legyen az egy férfi vagy egy nő, legyen befolyás mások felett, vagy akármilyen különleges tapasztalat, még ha rossz is, miért lenne rossz? Legfeljebb gazdagabb leszel azzal. Legfeljebb több leszel, ha átélted. Miért mondhatja bárki azt, hogy nem jó drogozni? Kipróbáltad? Nem próbáltad. Próbáld ki. Mondják, ha kipróbálod, átéled, utána még ha rá is jössz, hogy nem jobb, gazdagabb lettél, több lettél. Így bontakozik ki a személyiséged. Így valósítod meg önmagad. És ha ezt nem teszed, ez egy beteg dolog, mondja ez a gondolkodás. Mit kezdünk ebben a Jézussal? Egy ilyen világban. A másik, és erről rövidebben szólok, ez az az előfeltevés, hogy nem csak egészségtelen bármilyen vágyakat, cselekedeteket megvonni magunktól, hanem lehetetlen is. Nem is lehet. Ha pedig lehetetlen, akkor minden olyan beszéd, ami arról szól, hogy vannak olyan célok, olyan vágyak, olyan tettek, amelyek rosszak,
Minden ilyen képmutatáshoz vezet. Mivel lehetetlen, aki mondja, képmutatom. És nagyon sokszor valóban képmutatás van mögötte, és az valóban elítélendő. De ebben nem lehet elintézni.
Na mindezek után most csak a bűnről beszéltem. Nem csoda, ha Jézus szavai nem találnak különösebb pozitív fogadtatásra, de ha valami ennél sokkal megbotránkoztatóbb, ami a legmaróbb gúnt, a legnyíltabb ellenkezést kelti, művelt, kifinomult, felvilágosult világban, ennek a világnak minden dühét és gyalázatát és gyűlöletét ránk szabadítja az az, ha, amit Jézus így mond. Jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennál, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Első olvasatban ez nevetséges a mai embernek. Tehát nem igazán tudjuk komolyan venni, hogy a pokol egy olyan hely lenne, ahol szarvacskás ördögök tűzben pirítgatják a bűnösöket, akik örök kínok között jaj beszékelnek. Hát ezt halljuk, akkor köszönöm szépen, gyerekmességből kinőttünk. Erre majd még visszatérek, hogy Jézus nem is erről beszélt. De ha valaki ezen körben jogos kifogások ellenére ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus szerint, mert ez a lényeg, Jézus szerint a bűnnek örökké való következményei vannak, akkor két súlyos kérdés, illetve kifogás köré csoportosítva fogja magára vonni a tiltakozó kijelentések záporát. Az egyik, hogyan lehetne igazságos, hogy Isten az ez életben elkövetett kisebb-nagyobb bűnökért bárkit is örök kárhozatra, gyötrelemre, a pokolba küldene. Hogyan lehetne ez igazságos? Hogyan lehetne az? A második, hogy a szerető Istenben hiszünk, mondják mások is, velünk együtt, mi is ő benne hiszünk. Szerető Isten! Ha tényleg szerető Isten, hogyan lehetséges, hogy bárkinek ilyen gyötrelmet szálljon? Miért ítélne meg bárkit is egy szerető Isten? Hát ezek azok a hihetetlen erős fenntartások, amik nem csak azokat, akik nem keresztények, hanem a keresztényeket is nagyon-nagyon erősen befolyásolják. Mit hiszünk? De mit kezdünk Jézus szavaival? Úgyhogy most másodszor arról szeretnék szólni, hogy mindaz, amit Jézus elmond, ami teljességgel elfogadhatatlan ebben a kultúrában, amiben élünk, hogyan áll teljességgel össze a szeretet és a kegyelem Istenével. A bibliai gondolkodásmód és Jézus gondolkodásának az a kiinduló pontja, hogy ha egy képpel szeretnék fogalmazni, a bűn az alkotó által előírt használati utasítástól való eltérés. Szerintem ez egy elég megfogható dolog mindennek. A bűn az alkotó által előírt használati utasítástól való eltérés. Kicsit teológusabban fogalmazva, Isten teremtette az embert, hogy ő vele, a másik emberrel, és a környezettel, a teremtett világgal harmonikus kapcsolatban, szeretett kapcsolatban éljen. A bűn pedig annak a ténye, hogy ez a közösség, ez a harmónia, ez alapvetően megroppant és megromlott. És miközben Istennel harmonikus kapcsolatban, a másik emberrel is harmonikus kapcsolatban, és az egész környezettel, teremtett világgal harmonikus kapcsolatban élhetünk, ha Isten központúak vagyunk, erre lettünk formálva, ennek az Isten központúságának ebből a szépségéből, ebből az egészséges voltából, az én központúság rettenetébe estünk, ahol maradtunk. Azaz, nem az eredeti terv szerint élünk és működünk, hanem egy sérült és torz programot követünk. És Jézus, amikor bűnről beszél, akkor a vágyakról és a célokról ennek a fényében beszél. Nem azt mondja, félreértés ne essék, hogy minden vágy, minden kívánság, minden cél, amit megálmodunk, önmagában rossz lenne. Szó sincs róla. Isten nagyon-nagyon sok jó dolgot, vágyat, célt helyezett el a szívünkbe, ami miatt csomó mindent megálmodunk, megalkotunk, létrehozunk, törekszünk, ez mind ott van. De azt mondja, hogy ezeket, hogy mi mindenre vágyunk, mi mindent teszünk, ezt, hogy abból mi jó, mi nem, azt minősíti, hogy ezek hozzásegítenek-e ahhoz, hogy a használati utasítás szerint éljünk, vagy nem. Ez minősíti. És ennek alapján van, ami nem, és ezt nevezi a Biblia bűnnek. Amikor a kezünk, a szemünk, a lábunk kimozdít, elszakít, elragad attól, hogy Istennel való közösségben éljünk, akkor a bibliai gondolkodás szerint a bűn miatt a pusztulás útjára lépünk. Miért? És ez a megbotránkoztatás. Miért? Az énközpontoság azt mondja, hogy korlátlanul megvalósíthatod magadat. Ez énközpontoság. Minden, ami benned van, korlátlanul megvalósul, és korlátlan beteljesedésed van. És mi következik ehelyett? Egyre növekvő szétesés, széthullás, önmagunk felszámolódása, és egyre növekvő elszigeteltség. Mindkettő a bűn sajátja. Miért? Aminek nem tartjuk be a gyártó által előírt használati utasítását, az nagy valószínűséggel el fog romlani, és tönkre fog menni. Hát ez nem kell különösebben magyarázni, ez így van. Ez akkor is tönkre fog menni, és akkor is el fog romlani, ha mi a lehető legjobb szándékkal akartuk azt csak rosszul használni. Sőt, akkor is tönkre fog menni, ha egyszerűen csak tudatlanok voltunk, és nem tudtuk, és tudatlanságból hagytuk figyelmen kívül a tervező és az alkotó útmutatását. Akkor is tönkre fog menni. Az én központuság, az önzés, az ebből fakadó élet felszámolja az ember kapcsolatait, a lelki egészségét, az épp személyiségét. Mi jön ebből? Idővel gyűlölet, konfliktusok, beteges irítség, súlyos szorongások, kényszeres gondolatok, elkezd szétesni az ember élete, és ezzel együtt egyre jobban elszigetelődik az ember, mert széttörnek a kapcsolatai, mert egy idő után állandóan önmagát kell igazolnia azzal, hogy másokat vádol, egyre inkább belesüllyed önmaga sajnálatába, mások okolásába, egyre inkább bezárul az ember magába. És a Biblia szerint ez azért van, mert elszakadtunk Istentől, aki minden életnek, minden igazságnak, minden szeretetnek, minden józanságnak a forrása. Egészség helyett betegség vár, szabadság helyett kiszolgáltatottság, és józanság helyett tagadás. Bizonyos helyzetekben ezt persze könnyű belátnunk, azt hiszem senki nem tiltakozik, hogy ez így van. Például egy szenvedélybeteg életpályája világosan illusztrálja mindezt, nem? Szétbomlik a személyiség, szétesik, elszigetelődik. Ez a bűn, ez az én központoság, a bűn következménye. De ki ne találkozott volna olyan történetekkel, vagy emberekkel, amikor valakinek életét a zabolátlan szexuális vágy, vagy éppen nagyon iránti sóvárgás, vagy az a feltétlen kívánság számolta fel, hogy mindenki felett uralkodjon, hogy mindenki őt szeresse, hogy mindig ő legyen a középen. Hát sajnos tele van a társadalmunk azzal, hogy látjuk, hogy emberek élete hogyan esik szét, hullik szét, és hogyan szigetelődnek el. Ez a bűn. És most tegyük fel magunknak a kérdést. Mi van, ha mindaz, ami az előbb vázoltak szerint történik az emberi lélekkel, örökkévaló röppájára válik? Mi van, ha mindez nem csak addig tart, ameddig élünk, hanem örökkévaló röppájára válik el? Mi van, ha az én központuságnak, vagy Isten központuságnak örökkévaló következményei vannak? Mi van, ha nincs mindennek vége a halállal? A válasz, ez a fokos. Az én központoság kiteljesedése. Ez. A Biblia és Jézus, amikor a pokorról beszél, akkor egy képes nyelvet, egy metaforikus nyelvet használ. De a kép nem szabad, hogy elterelje a figyelmünket annak a jelentéséről. Örök tűz ég a gyehennán. Milyen marhaság ez? A gyehenna képe onnan jön, hogy Jeruzsálem mellett van egy völgy. Az a neve, hogy Gehinna. egy olyan völgy, ahol először is Izrael szempontjából, a zsidóság szempontjából teljesen tisztátalan, mert egy olyan völgy, amikor valahol, ahol valahol olyan tűz éget, ahol ószövetségi gonosz és istentelen királyok a Molok nevű báványnak a saját gyermekeiket áldozták fel. Bedobták a tűzbe. Innentől ez a hely tisztátalan emberáldozat. Szóval ez a hely, ez a tisztátalan hely lett a szeméttelep. A városon kívül, ahova kidobták a szemetet, és ahol égett a szemét. Ez a hely, ez a kép, aztán idővel a zsidóságban valahol ennek az örök pusztulásnak, elvetettségnek a jelképe lett. De nem azért, mert azt gondolná Jézus, hogy a pokol abból áll, hogy ég a tűz, és ott pirítgat minket az ördög, hanem azért, mert mit csinál a tűz? A tűz az megsemmisít, az kifejezi azt, ami történik, hogy felbomlik, széthullik, megszűnik, összetörik az ember. Ézsaiás proféta könyvében van egy rész, ugyanez a kép, amikor arról van szó, hogy akik pedig istentelenek és Isten ellenségei maradtak mindvégig, azok ott lesznek az örök tűzben, és a férgük nem pusztul el. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy ahogy a tűz, úgy a féreg, hogy az ember teste semmivé lesz, megeszik a féregek a kukacok. Valahol ez a kép beszél arról, hogy mi történik abban az emberrel, abban a lélekkel, aki azt választja, hogy én központú elkezd széthullani az élete. És hogyha ez valóban örökké való örök pályára állít, akkor az örökké valóságban ez marad, ez jut. A pokol az az állapot, ahol Isten jelenlétéből végleg kizárva a felbomlás állapotában és teljes elszigeteltségben van az ember. És miért küld ide egy igazságos és szerető Isten bárkit is? Hadd idézem C.S. Lewis-t. Nézzétek meg, hogy igazság van a gondolataiban. Azt mondja, végső soron kétféle ember létezik. Azok, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod. És azok, akiknek végül Isten mondja azt, legyen meg a te akaratod. Akik a pokolban vannak, azért vannak ott, mert így döntöttek. Enélkül a saját döntés nélkül nem is létezne pokol. Minden lélek, aki komolyan, áltatosan vágyik, az örömre megkapja, mert aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyit. Azt mondja, nem arról van szó, írja máshol, hogy Isten a pokorra küld minden, elkövettél egy bűnt, jött a haragos Isten, elküld a pokorra, ott fogsz pirulni. De hogy is? Nem ez, ez egy kép, nem erről van szó. Miről van szó? Arról van szó, így mi a C.S. hogy mindegyikünkben növekszik valami, ami maga lesz a pokol. A csírájában ki nem szakítják, az önközpontoság. Az önzés, hogy én vagyok az életem középpontja. Ez. És ha ez nem szűnik meg a halállal, akkor ez kivisz. Tehát a legnagyobb és a legrettenetesebb büntetés, amiről a Bibliában olvasunk, az nem más, mint hogy Isten átad minket annak, amit nagyon választottak. Más így fogalmazza. Röviden, a pokol egyszerűen az a szabadon választott, Isten nélküli identitás, élet, amely az örökké valóság rögpályájára kerül. Nem arról van szó, hogy egy haragos Isten rád néz, vétkeztél, elküld a pokolba, dehogy is. Hanem arról van szó, hogy amit újra és újra választ az ember, az én központuságot, az önzést, az Isten nélküliséget, amit ő maga választott egy ponton, Isten azt mondja, nem választ. Az elszigeteltség, a szétfúrás, ami itt elindul, ha nem lesz vége, mert Jézus szerint nem lesz vége, azt mondom, bárcsak vége lenne. Én azt mondom, de mennyivel jó lenne, ha már van is arról szó a Bibliában, hogy van pokol, meg mennyország, azaz Istentől elszigeteltség, meg Istennel örök, boldog együttlét, akkor legalább mondaná azt, hogy minden megszűnik, senki nem érez semmit, nem fáj, nem baj, kész. De nem ezt mondja. És ezért azt mondja C.S. Lewis, a helyzet igen komoly. Adjuk magunkat az ő kezére, még ma. Még ebben az órában. Igazságos ez? Hát azt kell mondani, igazságos. Igazságos. Csak az, amit választunk. Azt mondja, legyen meg a te akaratod. Na jó, 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 de hol van a szeretete? Kérdezed. Oké, igazságos, de hol a szeretete? Hadd emlékeztesselek titeket újra arra, hogy amikor Jézus mindenről beszél a tanítványoknak, az egész nagyobb egységet át meg átjáró kérdés, hogy miért kell meghalnia ő neki. Szenvedéséről, halálról, feltámadásáról, ennek a titkáról van szó. Olyan ellentmond-e a pokol Isten szeretetének? Vagy sokkal inkább felragyogtatja azt. Jézus a keresztem így kiáltott fel egy ponton. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az imént azt mondtuk, hogy a pokol a teljes elválasztottság Istentől. Ahol Isten végleg elhagy. Amíg itt vagyunk ebben a világban, akárhogy élünk, akármilyen istentelenek vagyunk, nincs pokol. Mindig ott van Isten. A pokol, ahol végleg elválasztódunk Istentől. Az a Jézus, a fiú, aki mindvégig egy volt az atyával. Ezen a ponton, a kereszten, a maga lényében hordozza el az atya minden jogos haragját és ítéletét a bűn miatt. Lelke, amely mindvégig egybefort az atyával, át kell, hogy élje. El kell, hogy hordozza a teljes elhagyatottságot, a teljes elvettetést, a halálban, a kárhozatban való totális szétbomlást, magát a poklot. Ezt jelenti a váltság halál. Ezt mondjuk, amikor a hitvallásban azt mondjuk, alászállt a poklokra. Mit? Hogy amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor Isten teljesen elfordult az ő fiától, Jézustól. Akkor Jézus semmi, amit ő fizikailag átél a kereszten, a halálban, ahhoz képest, amit ő lelkében átél. A váltság halál azt jelenti, a KT így fogalmaz, hogy ő testében, lelkében Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját elhordozta. Minden poklok-pokla ott van rajta. Mert ez a büntetés. Mert ez az elszakítottság. Mert a bűn elválaszt. És Jézus, a hitünk szerint ezt elhordozta. Ebbe belépett, ezt megkóstolta. Ami azt jelenti, hogyha nem ragadjuk meg a bűn és a pokol valóságát, soha nem ragadjunk meg annak a mélységét és csodálatos voltát, hogy mit tett értünk a kereszten, és hogyan szeret minket Isten. Ha valaki azt mondja itt ma a mai világban, hogy a szeretet Istenét akarja, és ebben neki nem fér bele, hogy meg kell halni az ő fiának, meg bűn, meg ítélet, meg pokol, akkor kérdezzünk vissza. Ha te a szeretet Istenét akarod, akkor ez a te szeretet Istened mit tett érted? Hogyan mutatta meg a szeretet? Nem fér bele, hogy a bűn és annak örökké tartó következménye legyen. Nem fér bele, hogy az a csodatos isteni szeretet és kegyelem, amivel Isten Jézusban elénk sírt, végigjárja a halál, a kárhozat útját, hogy minket megmentsen. Amikor Isten szeretőbbnek kívánja látni a mai ember, mert azt mondja, hogy hagyjuk már a bűn meg a pokol kérdését a középkori tudatlanság világában. Mi a végeredmény? Kevésbé szerető Isten. Ha valakinek a maga elképzelése szerinti Istene úgy is szerető, hogy nem kellett neki önmagát feláldoznia, lefogadom akárki mondja ezt, hogy ő ezt az Isten, ezt a szeretet Isten nem szereti teljes szívéből, nem imádja, nem dicséri, nem magasztalja, nem énekel neki énekeket, és lenézi a szüleért. Hát mert nem tett érte semmit. Nem szeretett Istenet. Hogy az, aki odaadja az ő fiát, Jézus. Pokol, kározat, mindezt elfordozza. Hogy minket, mindettől megszabadítson. És ha ezt megragadtuk, akkor nem bolondok vagyunk, amikor dicsőítjük, imádjuk, magasztaljuk. Mert tett értünk valamit, mert a legtöbbet megtett értünk. Ez a szeretet Isten. Ha nincs a bűnnek örökké való következmény, amit Jézus magára vett, sohasem fogjuk megérteni, hogy milyen kimondhatatlanul értékes minden egyes ember neki. Micsoda értéket ad az minden egyes embernek? Amikor megragadja a titkot, az a Jézus,
ezen a hihetetlen borzalmon, rettenetlen sötétségen.
Azért megy keresztül.
Engem megmentsen.
Ézsaiás próféta könyvében, amikor a szenvedő szolgáról van szó, és arról, hogy mit fog majd átélni a messiás, azt olvassuk, hogy a végén, hogy az Úr akarat a célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Micsoda igazság! Jézus, aki mindazt elszenvedte, utána ránk néz, és azt mondja,
megérte, mindezen keresztül nem keresztül. Megérte. Ez az érték.
Mi az, ami több szeretetet, több értéket közvetít nekünk, mint Jézus maga? Ezért ezt a részt, és majdnem az egészet, még azért lesz két rövid gondolatom, újra C.S. Lewis soraival zárom. Gondoljátok meg, hogy igazad van-e. Végső soron kérdéssel válaszolhatok mindazoknak, akik elutasítják a pokolról szóló tanítást. Mit kívánnak Istentől, hogy mit tegyen? Törölje el a gonoszok bűneit, és bármi áron adjon nekik új kezdési lehetőséget. Simítson el minden nehézséget, és kínáljon fel nekik csodálatos lehet segítséget.
Hát de hiszen ezt tette meg a Kálváryán.
Bocsásson meg nekik. A kárhozottak nem fogadják el a megbocsátást.
Hagyja őket magukra.
Félek tőle.
Pontosan ezt teszem. Nem igazságos. Nem szeretem.
Tud többet tenni. Amiről aztán jövő héten többet fogok beszélni, de röviden utalni szeretnék erről, hogy ne itt álljunk meg. Mire hív mindez? Az első, adjuk magunkat az ő kezébe, még ma, még ebben az órában.
És még egyszer, ez a kérdés nem arról a bűnös emberről szól, akit olyan bűnösnek látsz a szomszédban. Ez a kérdés rólad és rólunk szól. Rólunk szól. Adjuk magunkat az ő kezébe, még ma, még ebben az órában, a bűnnek örökké való következményei.
Másodszor, komolyan harcoljunk bűnnek. Hogyan? Mit jelent ez a kép? Lesz-e csonkolás? Jövő vasárnap után, vagy nem? Az jövő vasárnap. Nem tudjuk. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, mivel komoly dologról van szó. Isten legyen kegyelmes és irgalmas hozzánk. Hogy nem ebben szállt a szót, hanem ne borulni.
Megtérjünk az én központosámra, és mondjuk azt, Uram, legyen az én akaratod.
Talán néhány perc még az volt a szívünkben, hogy igaz a szó, ami a tiéd, de már megjelent a gondolat, hogy ez is csak egy vélemény a sor közül.
Mert valóban a harc folyik, és a gonosz nem akarja, hogy minden eltekintsünk, és téged elfogadjunk. Ezért kiáltunk hozzád, hogy irgalmaz nekünk, hogy ne tudjuk magunkat becsapni, ne tudjuk magunkat elaltatni, hogy kívessünk, hogy megszabadulhassunk abból, hogy mi vagyunk az életünk középpontja, és te lesz az életünk középpontja. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akiket pedig úgy próbál a gonosz becsapni és megcsalni, hogy miközben ők téged keresnek és szeretnek, persze küszködnek a vétkeiken, mindannyian küszködünk sokszor, gyakran, de az súgja abban az a fülükben, hogy a látod, te már rég elbeszéltem fogom. Uram, ez a két hazugsága van az ördögnek. Az egyik, hogyha meg abban a pillanatban azt mondja, hogy na látod itt a kárhozat, a másik meg azt mondja, teljesen önközpontú, istentelen életet élünk, és lassul élünk, ez az igazi hit. Menj hát meg minket, hogy téged lássunk, Úr Jézus. Benned legyen életünk, és átolod. Átolod kapjunk több szeretetet. És átolod kapjunk új életet. Még ma, még most, még itt. Köszönjük, Úrunk, hogy mindenben magadhoz hisz, mindenben szeretetedről biztosítasz, mindenben jót akarsz nekünk. Úrunk, eléd hozunk a mi egyéb kéréseinket, szükségeinket, könyörgésünket. Legyenek ezek személyes gondok és problémák a mindennapi életben, anyagiak, vagy konfliktusok, házassági küzdelmek. Kérünk téged, hogy vezess bennünket, vagy engedelmes szívet, bölcsességet, hozzád való hűséget és kitartást. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért. Azért, hogy te növeld közöttünk az igaz és őszinte kimutatás nélküli szeretetet. Tisztíts meg minden hiába való beszéltől és fegykától. Tanítsd meg szeretetben egymást szembesíteni, inteni, megbocsátani, bocsánatot kérni. Hogy valóban Úr Jézus Krisztus te jelenjél meg az életünkön keresztül. Így áldj meg bennünket, minden napokban, ahol a követeid vagyunk, a te képviselőid vagyunk. Hogy ne szégyeljük a te nevedet. Hogy teljünk meg szeretettel és együttérzéssel mások felé. Hogy legyen a szemünk kész meglátni mások baját, a kezünk, a lábunk kész arra, hogy menjünk, segítsünk. A te igazságodat képviseljük, a te szeretetedet jelenítsük meg a Földön. Különösen imádkoznak, Urunk, az arab világért, ahol már vér folyik. Imádkozunk azért, hogy szabj határt a vérengzésnek, az erőszaknak a Líbiában. Kérünk téged, hogy fékezd meg a diktátort, aki istennét teszi magát. Kérünk téged, állj azok mellé, akik gyászolnak, akik sebesültek. Külön imádkozunk ebben az országban és az egész arab világban a keresztény testvéreinkért, akik még nagyobb nyomás alá kerülhetnek. És imádkozunk azért, hogy te, aki a történelemnek ura vagy, úgy tartsd és úgy kormányozz ezeket az eseményeket, hogy abból békesség és igazság fogadjon a Földön. Add, Urunk, hogy ne csak a saját szűk látókörünkön, módunkon, magunkért aggódva lássuk mindezt, hanem meglássuk azt, hogy te vagy az Úr, aki erőseket lerombolsz, ledöntesz, aki gyengéket felemelsz. De tudjuk, Urunk, hogy a végső megoldás, a békesség és igazság világa csak akkor lesz, amikor te visszajössz. Így várunk hát, Úr Jézus Krisztus, mert beléd vetjük minden reménységünket. Jöjj vissza! Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, hallgass meg a szívünkben, csendben állhatott imádságunkat most. Thank you. szabadíts meg ugyanaztól, mert ír az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké.